Ez az ígehirdetés elhangzott 1990. június 24-én. A témával az első királyok 17. fejezetének első 24 verse. Íj és csodája a seraptai özvegynél. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az íge megtekintésünkhöz szeretnék felolvasni az első királyok 17-ből, aztán még más biblia idézetek is azután. Ma is szeretnénk, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy megértsük őt hitben és bizalommal. Az első királyok 17-ből az első 6 verseket először. Akkor Íjés, a tesbitai, a gileádi Tisbe városából így szólt Akábhoz. Amennyire igaz az, hogy él az Úr, Izrael népének Istene, akinek szolgálatában állok, a következő években nem lesz sem harmat, sem eső, csak az én szavamra. Erre az Úr szava így intéződött hozzám. Menj el innen, fordulj kelet felé, és rejtőzz el a Krit pataknál, amely a Jordántól keletre folyik. A patakból így áll, és megparancsoltam a hollóknak, hogy lássanak el ott téged táplálékkal. Elment tehát, és az Úr parancsa szerint cselekedett. Letelepedett Krit pataknál, amely a Jordán keleti oldalán folyik, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, ugyanúgy, és ő a patakból ivott. Vannak a Szentírásban olyan tanúságtételek, amelyek rendkívüliek. És éppen az Íjés próféta élete minden szempontból rendkívüli volt. Egy férfi, akinek isteni megbízatása volt, isteni megbízatást kapott, kapcsolatban állt Istennel, és aki elmondhatta, az elkövetkező évekbe nem fog esni az eső, sőt, harmad sem hullik, eső sem esik. És akkor jön a fontos megjegyzés, kivéve az én szavamra. Itt egy nagyon egyértelmű tanúságtétel van szemünk előtt. Egy ember, akinek a szava Isten szava volt. Egy ember, aki nem a saját gondolatait közvetítette, hanem az Úr szavát tette a saját szavaivá, amelyet aztán továbbított. És láthatjuk, hogy az Úr szava, még ha emberi ajkak is által lett kimondva, továbbra is Isten szava maradt. És Isten ígéje soha nem tér üresen vissza, mindig megteszi azt, amire Isten küldte azt. Mi hiszünk abban, hogy az Úr gyülekezetének lesz egy megbízatása az elragadtatás előtt. Megkapja az ő idejére kijelölt ígét. Nem csak doktrinálisan, hanem azoknak a dolgoknak a tekintetében is, amelyeket Isten megbízásából ki kell mondani, amelyeket ő kinyilatkoztat, és aztán az ő nevében ki lesznek mondva. Isten népének összekapcsolódása Istennel úgy, hogy az ő gondolatai, a mi gondolataink, az ő szavai, a mi szavaink legyenek. És hogy mi a Szent Szellem vezetése alatt kimondjuk őket, és csak szemlélői legyünk azután, annak, ahogy a szemünk előtt isteni valósággá válnak. Isten megígérte, hogy nem hadsereg által, sem erőbevetése által, hanem az ő szellem által fog megtörténni. És Isten szellemének mindig edényekre van szüksége, szívekre, amelyek befogadják az ígét és hisznek benne, szájra van szüksége, amely kimondja az ő ígéjét, hogy beteljesedjen azután. elolvastuk a Jakab 5-ből, különösen a 17. és 18. verseket, Íjés egy olyan ember volt, mint mi. Ez megvigasztal minket. Ő nem volt valami szuperhős, aki a felhők felett lebegett volna, hanem egy olyan ember volt, mint mi. Ugyanazokkal a szükségletekkel, azonosul minden napok, ugyanaz a szombat vagy vasárnap, minden pontosan úgy, mint nekünk is. Ő is ilyen volt. És Isten akaratának és igéjének megfelelően imádkozott, és úgy történt, ahogy imádkozott. Úgy imádkozott, hogy ne essen eső, és 3,5 évig nem esett eső. Azután ismét imádkozott, hogy eső essen, és íme úgy történt, hogy esett az eső. És ezzel összefüggésben megtudjuk, hogy Jézus egy olyan ember volt, mint mi. Tehát hadd merítsünk reménységet, erősödjünk meg a hitben, és ne mondjuk igen, ők ezek Isten emberei voltak, ezek különleges státusszal rendelkeztek, ezek a proféták. Ilyen, s mi azonban Istennél nem létezik. Isten nem ismeri a személyre való tekintetet. Minden népből, aki hozzájön és hisz benne, az kedves neki. És így hadd vegyük különösen komolyan ezt a megjegyzést. Elolvasom még egyszer a Jakab 5. fejezetének 17. és 18. versét. Íjés hozzánk hasonló ember volt, és buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső. És 3,5 évig nem esett az eső az országban. Azután újra imádkozott, és az ég újra esőt adott, és a föld meghozta a gyümölcsét. Itt az látható, hogy Isten meghallgatja az imádságokat. Az látható, hogy Isten a mennyből válaszol erre a földre. És az látható, hogy Isten képes mindent lehetővé tenni, beteljesíteni és megtenni. A 16. vers utolsó részében az van ismertetve velünk, hogy az igaz ember imádsága nagy erővel bír, ha őszintén és komoly. Őszinte és komoly. Meggyőződésünk az, hogy Isten komoly helyzetekbe juttat minket, és hogy azután ebben a teljes komolyságban, amely körülvesz minket, hitünk imádságát Istenhez küldjük, abban a tudatban, hogy ő meghallgat és válaszolni fog. Ha tovább olvassuk az első királyok 17-et, csodálatos szavak és kijelentések találhatóak benne. Az Úr megparancsolta a hollóknak, hogy táplálják őt. Este kész ételt kapott, reggel és este is kész ételt kapott, kenyeret és húst. Fel sem kell tennünk a kérdést, hogy honnan hozták a hollók az eledelt. Hogy nem lopták, ezt megjegyezhetem itt. Nem valamilyen asztalról kapták le, amit valahol előkészítettek, hanem Isten készítette el nekik. Senki sem mondja nekem, hogy Mülleréknél vagy Meyeréknél leürítették az asztalt, és eljuttatták Íjéshez. Istennek vannak útja és módszerei, hiszen ő a menny és föld alkotója, ő hozta létre a természettel kapcsolatos törvényeket. Mit olvasunk az Ószövetségben Izrael népéről, hogy Isten 40 évig táplálta őket kenyérrel az égből. Táplálta őket, és ittak a szellemi sziklából, amely elkísérte őket, és ez a szikla Krisztus volt. Szívből hisszük, hogy Isten mindenható, hogy neki minden lehetséges, és amennyiben hinni tudnánk, mi is meglátnánk Isten dicsőségét. Az első királyok 17. fejezetének 5. versében ez áll. Elment tehát, és az Úr parancsa szerint cselekedett. Isten igéjében vannak bizonyos utasítások, amelyeket az Úr adott nekünk, és amelyeket nekünk be kell tartanunk, teljesítenünk kell, és azután számíthatunk arra, hogy Isten is megteszi a maga részéről, amit megígért. De láthatjátok, hogy Isten útjai itt is nagyon különbözőek lehetnek. Néhány éven belül teljesen új helyzet alakulhat ki. Ezt látjuk itt az Ilyés esetében is. A 17. fejezet 7. versétől ezt olvassuk. Aztán, amikor egy idő után a patak kiszáradt, mert nem esett eső az országban, az Úr szava így intéződött hozzá. Most kerekedj fel, menj el Seraptába, amely Sidonhoz tartozik, és maradj ott helyben. Én megparancsoltam ott egy özvegynek, hogy gondoskodjon a megélhetésedről. Aki ismeri a történetet, tudja, mi jön, mi következik. Egy özvegyasszony, aki egyetlen fiával együtt az utolsó étkezést akarta elfogyasztani, hiszen az egész országban szárasság volt, nagy volt a szükséghelyzet, az utolsó tartalékok is kifogytak. És íme ez a nő, aki az utolsó étkezéshez akarta előkészíteni az utolsó tartalékból, megtudja, hogy Isten még egy vendéget is küld hozzá, akinek valójában már semmi sem jut. És azt is mondja, csak nekem és a fiamnak elég, aztán meghalunk. Látta, hogy az olaj a korsóban elfogyott, és a liszt a ládában csak egy utolsóra elég. Csak hogy aztán közbelépett Isten az ő tervével. Elküldte az ő szolgát és prófétáját azért, hogy ez az özvegy ne halljon meg az aszály és az éhínség idején, hanem egy csoda által életben maradjon. Első pillantásra úgy tűnik, hogy Isten most az ő prófétát egy nagyon szegény házba akarja küldeni, ahol már nincs semmi, ahol nem lehet nagy étkezést sem rendezni, feltállalni. De aztán a teljes kép megváltozik, és az Úr beavatkozik. Nem csak a kettőjükről gondoskodik, hanem mindhármukról. Most felolvasom a 12. verset. De ő így válaszolt, amennyire igaz az, hogy az Úr, a te Istened él, nincs semmi süteményem, semmi sült dolgom. Csak egy marék liszt van a fazékba, és egy kevés olaj a korsóban. Most összeszedek néhány fadarabot, aztán hazamegyek, és elkészítem magamnak és a fiamnak, hogy megegyük, és aztán meghaljunk. Az utolsó étkezés volt terítéken, aztán a biztos halál. De Isten látta a helyzetet, látta a rászorultságot, és gondoskodott arról, hogy sem a víz ne folyjon, tehát hogy a víz ne folyjon tovább a Krit patakban, hiszen már nem esett az eső, és parancsot adott akkor az ő szolgának és prófétának, hogy menjen el oda, ahol a legnagyobb a szükséghelyzet, hogy életben maradjon az, ami életben kellett maradjon. Istenünknek útjai néha érthetetlenek, de mindig csodálatosak. És van egy íg az Új Szövetségben, azt hiszem a Lukács 4-ben található, amikor az Úr utalt erre az eseményre, a Lukács 4-ben kellene legyen, az Úr utalással volt erre az eseményre, és a következőket mondta. Lukács 4. fejezetében, a 25. és a 26. versben. Valójában azonban azt mondom nektek, hogy sok özvegy volt Izraelben Illés idején, amikor a menny 3 év és 6 hónapig elzárt maradt, és nagy éhínség jött az egész földre. És mégis Illés egyetlen egyhez sem lett elküldve, hanem csak Sarepta városába, a Sidon területére egy özvegyhez. Észrevesszük tehát, hogy milyenek az Úr útjai, és néha feltehetjük a kérdést, miért éppen ennek a háznak, ennek a családnak nyújtott Isten kegyelmet? Miért nem mindenkinek? Szeretteim, a miért kérdést nem is kellene feltennünk, hiszen nem kapunk rá választ idelent. De hiszen Isten ismeri a szíveket, tudja, ki fogja hálásan befogadni, és ki nem. Ő ott kopogtat, ahol megnyittatik neki. Megértettük ezt? Hiszen nem akarja, nem azt szeretne mindig elutasítva lenni, hanem azt szeretné, hogy hozzáforduljunk, kopogtassunk, és azután kinyitja nekünk az ajtót. Olvasom tovább az első királyok 17-ből. Első királyok 17, a 13. verset. De Illés így válaszolt neki, ne félj, menj haza, és végezd el azt, amit mondtál, de előbb készíts nekem egy kis sültet, vagy süteményt belőle, és hozd el nekem ide, utána készíthetsz magadnak és a fiadnak is valamit. Ez nagyon szigorúnak hangzik, a próféta éhesnek tűnik, ő akar elsőként enni, és aztán jöhetnek a többiek. De Istennek volt valami terve ezzel. Neki le lett leplezve, hogy milyen sorrendet kell betartani ott ebben a házban azért, hogy Isten csodája valóban megtörténhessen. Felolvasom tovább a 14. verset, vagy a 14. verstől. Mert így szólt az Úr, Izrael népének Istene. A lisztet tartalmazó edény nem fog kiürülni, és az olaj a korsóban nem fog elfogyni, nem fog apadni mindaddig, amíg az Úr újra esőt nem bocsájt a földre. Nos, én nem tudom, mit gondolunk mi mindannyian erről az eseményről, de én magam elhiszem. Én elhiszem, amit le van írva. A nő annyiszor megnyithatta a csapot, ahányszor olajra volt szüksége. Nem számított, hogy hány liter kellett, a kevés olaj megsokszorosodott, és a kevés liszt is. És miért? Mert Isten így rendelkezett. Isten valóban mindent megtehet. Gondoljatok csak az 5000 és a 4000 ember megvendékelésére. Nem vette az Úr néhány kenyeret és néhány halat, és mit tett ezzel a néhány kenyérrel és néhány hallal? Hálát adott, megköszönte, azután megtörte, és mind törte. És a kenyér a kezében maradt, és osztotta. És még mindig volt kenyér a kezében, amit megtörhetett, és kioszthatott. Elhisszük ezt 100%-osan. Az ő kezében történnek Isten csodái itt, ezen a földön. De amikor ilyen szentírási helyeket olvasunk, és ilyen eseményekre emlékezünk, ilyen jellegű eseményekre emlékezünk, akkor hálát érzünk, és azt mondjuk, milyen nagy vagy te, milyen nagyszerű vagy te. És észrevesszük, hogy az Úr még az özvegyről és a fiúról is gondoskodik. Isten törődik veled, még akkor is, ha végén vagy, és úgy érzed, hogy már nem megy tovább, már nem elég az erőm, mindenemmel kudarcot vallottam. A végén vagyunk. Isten pedig éppen ott és akkor kezd el csodákat művelni, hogy elámuljunk. Ott kezdi el az ő munkáját úgy, hogy még egyszer röviden visszatérjünk a kenyérszaporításra, hiszen tudjátok, amikor mindazon ezrek ettek, miután ettek, és akkoriban csak a férfiakat számolták össze, a nőket és a gyerekeket nem, így van leírva, és amennyiben 5000 férfi volt ott, akkor képzeljük el, hogy hány nő és hány gyerek volt még ott, csatlakoztak hozzájuk, és mekkora nagy tömeg evett ott összesen. És mit mondott az Úr az ő tanítványainak? Adjatok ti nekik enni. Ő megtörte a kenyeret, odaadta nekik, és ők kiosztották. Én örülök afelett, hogy pontosan 12 kosár maradt meg. Sem kevesebb, se nem több. 12-t hívott el az Úr az ő szolgálatába. 12 osztotta ki, 12 kosár maradt meg, amit tovább oszthattak. És mi mindez idáig tovább osztjuk, mert az ember nem egyedül kenyérből él, kenyérrel él, hanem minden Isten ígéjéből, amely Isten szájából származik, és az Úr megtöri nekünk a kenyeret, és mi tovább oszthatjuk. Akkor Éjés próféta napjaiban bekövetkezett a csoda, az olaj és a liszt megsokasodott. Nem csak a családot lehetett volna ellátni, hanem az összes szomszédokat is, mert ott, ahol Isten ad, ott bőségesen ad, és senkinek nem kell attól tartani, hogy egyszer majd nem lesz elég. Tovább olvasom a 15. verset. Itt az áll. Akkor elindult az özvegy, és Éjés utasítása szerint cselekedett. De hiszen Éjésnek meg volt erre nézve az Úr utasítása, és ő csak tovább adta Isten utasítását, és azon ő eleget tett ennek. És így olvassuk tovább, hogy sokáig volt mit enniük neki, az özvegynek és a fiának is. A liszt nem fogyott el a fazékból, és az olaj sem csökkent a korsóból, nem apadt, ahogyan az Úr Éjés száján keresztül bejelentette. Micsoda hit megerősítés ez mindannyiunk számára. Az Úr szava soha nem tér üresen vissza, függetlenül attól, hogy milyen területre vonatkozik. Amit Isten kimondott, az meg fog történni, annak meg kell történnie. Inkább leesik az ég, mintsem, hogy az ő szava megtévesszen engem. Hiszen az énekesek már elénekelték, és tudjuk, hogy az írás nem szeghető meg. Isten betartja, amit megígért. A 17. versről aztán valami egészen különös dolgot találunk, hogy a szükség, a betegség és a halál bekövetkezett ebben a házban is, ott, amelyben előzőleg Isten nagy csodája történt, és ez az a helyzet, amellyel a legrosszabbul tudunk megbirkózni vagy bánni. Mert emlékszünk arra, amit Isten már tett, és hirtelen egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, olyan helyzetbe kerülünk, amelyel nem tudunk mit kezdeni, és nincs tanácsunk, és nincs segítségünk. Hadd olvassam fel a 17. verstől. Utána azonban megesett, hogy amaz asszony fia, a ház tulajdonosa megbetegedett, és a betegsége annyira súlyosbodott, hogy már nem maradt benne lélegzet, kifogyott a lélegzete. Akkor az asszony így szólt Illéshez, mi közünk van nekünk egymással, te Isten embere? Hiszen csak éppen azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess meg engem az Isten iránti adóságaimra, és hogy előidézd a fiam halálát. Pillanatnyilag elfelejtette azt a jót, amit Isten már is adott, vagy tett vele és fiával. Elfelejtette azt, amit Isten már megtett, és csak a pillanatnyi helyzetre figyelt, és teret adott a szorongásának és a kétségbeesésének, és éppen azért mondja Isten embere, te csak azért jöttél, hogy emlékeztess az Isten előtti tartozásomra, és most csapát hoztál házamra. Vannak olyan helyzetek, amikor magunkat és Isten szolgáit is számon kérjük a velünk történtekért, belső konfliktusba kerülünk, és azt kérdezzük magunktól, miért kellett ennek így, vagy amúgy történnie. Nincs semmi új a nap alatt, az emberek mind egyformák. Ugyanabban a helyzetben és körülményben pontosan úgy reagálunk, ahogyan előttünk mindenki más is reagált. Hála legyen az Úrnak az ilyen példákért is a Szentírásban, mert az egész Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a mi épülésünkre, intésünkre, vigasztalásunkra. Mindenre, amire szükségünk van, megtalálunk a Szentírásban. Most a 19. versben ez áll. Ő így válaszolt neki. Add ide nekem a fiadat. Nincs vádaskodás, nincs vita, argumentáció, nincs én vagyok a hibás, vagy te vagy a hibás, oda-vissza, nem, hanem add ide nekem a fiadat. Aztán átvette őt az öléből, felvitte a felső szobába, ahol ő maga lakott, és lefektette az ágyára. Észrevesszük itt, hogy nem került a felelősséget. Volt hite, és felismerte a helyzet komolyságát. Nem kereste a kifogást, lássuk, mit akar Isten tenni, hiszen tudta, mit akar Isten tenni. Isten meg akarta dicsőíteni magát, Isten vissza akarta igazolni az ő igéjét. Ahogy már sokszor mondtam Péterről, léteznek olyanok, akik egy prédikációt tartanak arról, hogy Péter kételkedett, ugye, és elkezdett süllyedni a vizen, és aztán egy kicsit még meg is fedik. Én pontosan fordítva látom a dolgokat, úgy látom, hogy Isten úgy irányította a dolgokat, hogy még egy apostol sem maradt teljesen álhatatos bizonyos körülmények között. De ugyanúgy látom azt is, hogy az Úr, aki csodát tett, jelen van, hogy a második csodát is véghez vigye. Az első csoda az volt, hogy Péter járhatott a vizen. A második csoda pedig az volt, hogy az Úr közel volt, látta a kinyújtott kezet, megragadta a kezét, és kivonta őt. Az Úr közel van hozzánk, ő jelen van. És amennyiben úgy gondoljuk, hogy elmerülünk, akkor hadd nyújtsuk ki a kezünket. Még akkor is, ha képletesen szólva a víz már a nyakunkig ér. Hiszen ezt mindannyian átéltük már, és aki még nem élte át, az is át fogja élni. Még ha a víz néha nyakunkig is ér, és tudjuk, hogy Isten beavatkozása nélkül most már csak lefele megyünk, akkor pontosan tudhatjuk, hogy az Úr látja, látja, éppen akkor látja a kinyújtott kezet, ott, ahol a szükséghelyzet a legnagyobb, ott van az Úr a legközelebb, hogy beavatkozon, és nem hagyja, hogy az övei közül bárki is megszégyenüljön. Vajon én kellene legyek az első, aki megszégyenül? Nem ez lehetetlen, te hűséges menedék. Inkább leomlik az ég, mintsem, hogy a te ékét megtévesztene engem. Olvassuk tovább az első királyok 17. fejezetéből a 20. verstől. Aztán Illés az Úrhoz kiáltott, és így imádkozott. Uram, Istenem, valóban olyan boldogtalanná tetted ezt az özvegyet, akinél vendégeskedem, hogy megengedted a fiú halálát? Ezután háromszor lehajolt a fiú fölé, és így imádkozott az Úrhoz. Segítségül hívta az Urat a következő szavakkal. Uram, én Istenem, hadd térjen vissza a fiú lelke a testébe. Ekkor az Úr meghallgatta Illés imádságát, és a fiú lelke visszatért a testébe, úgy, hogy újra életre kelt. Már most, ha feltennénk magunknak a kérdést, hogy el tudjuk-e hinni, hogy ugyanaz az Isten, aki minden embernek és minden élőlénynek életet ad, amikor belépnek ebbe a világba. Vajon ugyanaz az Isten nem adhat-e valamikor egy új életet az embereknek? Nem úgy van, hogy minden új szülött, aki meglátja a napvilágot, Isten kegyelméből kapja meg az életet, az élet leheletét, és így minden ember élő lélekké válik. Ugyanaz az Isten, aki az élet leheletét adja, el is veheti, és újra visszaadhatja. Ó, bár csak hinni tudnánk, meglátnánk Isten dicsőségét. Ó, bár csak jobban bíznánk az Úrban, még a próbatételek óráiban is, nem vádaskodni, hanem hittel, Istenre tekintve cselekedni, és akkor megtapasztalni, hogy az Úr hűséges, és nem hagyja el az öveit, még akkor sem, ha olyan dolgokkal találkozunk, olyan dolgok érnek bennünket, amelyeket szinte lehetetlennek tartunk. De hallgassatok ide! Külsőleg minden emberrel ugyanaz történik. Az egész föld kerekségén az emberek ugyanúgy születnek ebbe a világba. Akár hívők, akár hitetlenek. Ugyanaz a sors éri minden embert, nincsenek olyan betegségek, amelyek a hitetleneket kiválasztják, vagy olyanok, amelyek a hívőket választják ki. Ugyanaz történik mindenkivel. De mit mond, nyilván Asáf volt a Zsoltárában, aki Istennel és a sorsával nézett szembe, és azt mondta, hogy az istenteleneknek mind jól megy, virágoznak, semmiben szenvednek, semmiben nem szenvednek, hiányt, és szinte kétségbe esett volt. Majd ott áll a csodálatos vers. De amikor bementem a szentélybe, és láttam az istentelenek végzetét, abban a pillanatban megváltozott a hangulata. Tudta akkor, hogy aki Isten oldalán áll, az örök áldásban részesül. És nem csak az ideiglenes jólétről van szó, hanem végül is arról, ami azután, az élet után következik, nevezetesen a dicsőség, amelyben Isten kegyelméből át fogunk lépni. Szeretném felolvasni itt még az utolsó verseket. Illés pedig fogta a fiút, levitte a felső szobából a házba, és átadta az anyjának, mondván, hogy a szavakkal, nézd, itt a te fiad, és él. Ekkor a nő így válaszolt Illésnek, Igenis, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság a te szádban. Előzőleg hitte ugyan, Isten visszaigazolása után pedig megbizonyosodott róla. Pál apostol egy helyen így írja, én tudom, hogy kiben hiszek. Én tudom, kiben helyeztem a bizodalmamat is. Mi hisszük, és mert hiszünk, látjuk az Isten által visszaigazolt ígét, amelyben hiszünk, és amelyben eljön egy olyan idő, amikor úgy tűnik, hogy az Úr kissé várat magára, akkor is érvényes az íge. Várd meg az ígéretet, mert nem csal, vagy nem téveszt meg. Isten betartja az ő szavát, amint már előzőleg is mondtam, nem mindig pontosan akkor, amikor mi szeretnénk, de soha nem túl későn. Magasztalva legyen az ő szent neve. Soha nem túl későn, mindig a megfelelő időben. Így mi is teljes mértékben, Istenben, a mi Urunkban vethetjük a bizodalmunkat. Minden helyzetben, minden körülmények között, tovább menni minden helyen, ott, ahol hiány kezdődik lenni, ahol a vég látszik, ahol már nem tudunk tovább menni, ott Isten tovább tud vezetni velünk és minden más emberrel is. Már most, ami a gyülekezet szolgálatát illeti, úgy az Úr ígéreteket adott, ígéreteket ajándékozott. Ehhez szeretném felolvasni a János 9-et a János evangéliumának 9. fejezetéből. Itt az áll írva az első verstől. János 9 az első verstől. Rögtön azután látott egy embert, aki születése óta vak volt. Akkor az ő tanítványi megkérdezték tőle, Rabbi, ki vétkezett ebben az esetben, ez az ember, vagy az ő szülei, hogy vakon született a világra? Jézus így válaszolt, sem ő, sem az ő szülei nem vétkeztek, hanem ez azért történt, így, hogy Isten cselekedetei megnyilvánuljanak rajta. Szeretteim, lehetséges, hogyan dolgok érnek minket, amelyek nem kapcsolódnak a bűnhöz. Nem mindig a bűn az oka a betegségnek, vagy egy betegségnek. A Szentírásban vannak példák arra, hogy az emberek, ahogyan mi mondanánk, sorscsapásokkal szembesültek, vagy lettek érintve. Gondoljunk csak arra a nőre, aki 18 évig görnyet volt. És az Úr azt mondja, ez is az Ábrahám lánya, akivel szemben Isten irgalmas volt. Itt sem lehet megkérdezni, hogy miért kellett 18 évnek eltelnie, vagy itt 38 évnek, vagy 2 vagy 3 év is. Hadd hagyjuk el ezt a miért kérdését, és hadd adjunk hálát Istennek abban a hitben, hogy megkönyörül rajtunk, és befogad minket. Felolvasom még azt a verset is, ami hozzá tartozik, nevezetesen a 4. verset, és azután az 5. is. Nekünk azoknak a műveit kell végrehajtanunk, aki engem elküldött. Addig, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amelyben vagy amikor senki sem tud munkálkodni. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten művei megnyilvánuljanak ott, ahol Jézus szolgálata folytatva van, ahol az íge, az evangélium, a teljes üdvüzenet hirdetve van, ott folytatja Jézus Krisztus az ő szolgálatát, ott megtörténik az, ami az ő szolgálatában történt akkor. Ő megerősíti az ígéit, az ő szavát, a vele járó szolga jelekkel és csodákkal. Nekünk azoknak a műveit kell végrehajtanunk, aki engem elküldött, amíg nappal van. Ugyanezt mondhatjuk mi is ma. Még mindig az üdvösség napjában vagyunk, a kegyelem napjában. De az Úr napja, az ítélet napja egyszerűen nagyon-nagyon közel van. Közel érkezett. A nap lenyugodott, eljött az este, szellemileg szóla éjfél fele tartunk, és az Úr világosságot adott az estvének idején. Világosságot hozott fel az estvének idejét, és nem szégyüljük nyíltan kijelenteni Isten és minden ember előtt, hogy felismertük, láttuk a Szentírás beteljesedését a mi napjainkban. És elmondhatjuk, mint akkor a nő mondott, most már tudom, hogy az íge a te ajkadon valóban Isten ígéje. Így állt a helyzet azzal az íjéssel is, akit Isten a mi napjainkban küldött el. Az Isten ígéje az ő szájában valóban Isten ígéje volt, szava hihetően. És ezért hálásak vagyunk az Úrnak, mert így van írva az Ótestamentumban és az Új Testamentumban is. Az Ótestamentumban a Malakiás 3. 23. verstől ímé elküldöm nektek íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És nem véletlen, hogy az Úr közvetlenül a megdicsőlés élménye után, amikor lejött a hegyről, erről kérdezte meg, ezt kérdezték az ő tanítványa, és így szóltak. Miért mondják az írástudók, hogy íjésnek előbb el kell jönnie? Aztán az Úr a Máté 17.11-ben olyan egyértelműen megadja a választ, amelyet egyetlen teológus sem tud másképp értelmezni, mint ahogy itt le van írva. A Máté 17. fejezetének 11. verse. Ő így válaszolt nekik. Íj és minden bizonnyal eljön, és mindent helyre fog állítani. Ez egy ígéret, amelyet a mi Urunk kimondott az ő ajkán az Új Szövetségben, de az Ószövetségre való utalással. El fog jönni, és mindent helyre fog állítani, annak megfelelő állapotába. Keresztelő János, aki íjés szellemében és erejében jött el, elvégezte az ő szolgálatát, és részben íjéshez lett hasonlítva, vagy íjésként lett megemlítve, viszont ő a megváltás napjának beköszöntése előtt jött el, és nem az Úr nagy és félelmetes napjának beköszöntése előtt. Így ebben a tekintetben is egy tökéletes sorrend és felosztást találunk a Szentírásban. És amennyiben valaki itt el akarja homályosítani, akkor nem engedjük meg, hanem azt mondjuk, így van megírva, így szólt az Úr szája. És az ő szava az abszolút igazság. Mert ő azt mondta, hogy így és minden bizonnyal eljön előbb, és mindent helyre fog állítani. Ez akkor még jövőbeni volt, és Isten legyen a tanunk, hogy Branham testvér szolgálatában ez beteljesült. Keresztelő Jánosra vonatkozóan az lett mondva, igen, mondom néktek, így és már is eljött, de ők nem ismerték fel. Mindkettő igaz, mindkettő benne van Isten ígéjében. János így és szellemében és erejében jött el, hogy előkészítse az útat az Úrnak a Malakiás 3.1 szerint és az Ézsaiás 40.3 szerint. Aztán nyitva maradt az ígéret, hogy Jézus eljön az Úr nagy és félelmetes napja előtt, hogy mindent helyreállítson a megfelelő állapotába. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon bennünket kegyelemmel erre nézve. A János Evangélium a 9. fejezetének 5. versében ez áll. Amíg a világban vagyok, én vagyok a világ világossága. Akkor ő volt a világosság, sugárzott, kisugározta a világosságot, és azt mondta, aki engem követ, az nem marad a sötétségben, hanem az élet világosságát birtokolni fogja. Szeretteim, ugyanaz az Úr mondja azt is, hogy mi is világosság vagyunk. Máté Evangélium 5. fejezet egy nagyon komoly és egyben egy csodálatos íge is. Máté 5. fejezet a hegyi beszédben, itt ez áll a 14. versben. Ti vagytok a világ világossága. A hegy tetején fekvő város nem maradhat elrejtve. Most jön azonnal a magyarázat. Nem gyújtanak meg egy lámpást sem, vagy egy világosságot, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a gyertyatartóra állítják. Nos, ki legyen ez a gyertyatartó? János látta a 7 ágú gyertyatartót. A gyertyatartó mindig a gyülekezet. Amennyiben Isten megadja a fényt, kinyilatkoztatja az ő szavát, akkor a világosságot a gyertyatartóra kell állítani. Annál biztosabban rendelkezünk a prófétai szóval, amely egy sötét helyen ragyog, mint egy fényes világító test. A világító test nem azért lett meggyújtva, hogy rejtve maradjon, vagy el legyen rejtve, hanem azért, hogy a gyertyatartóra legyen, a gyertyatartóra kell állítani. És az indoklás a következő. Aztán ragyogjon mindenkinek, akik a házban vannak. Hála legyen Istennek. Nem szeretnék sok Biblia idézetre kitérni, de ti ismeritek mindannyian az 1. Péter levelét, ahol meg van írva, hogy Isten házába épülünk fel élő építőkövekként. Krisztus az alap, mi pedig az építőkövek. Hiszen ismeritek a zsidókhoz írt levélből azt a részletet, ahol meg van írva, hogy Mózes hűséges volt Isten házában, Krisztus pedig, mint fiú hűséges az ő saját házában, és mi vagyunk az ő háza, így van megírva. Már most, ha az van itt mondva, hogy ez a világosság mindenkinek világítson, miután a gyertyatartóra lett állítva, azoknak, akik a házban vannak, hogy itt földi házra, és földi világosságra van a utalást téve, az most ne legyen irányadó. Lehet, hogy így is van. De egy dolog mindannyiunk számára világos. Az Úrnak nem csak az volt a célja, hogy az emberek földi értelemben megértsék a mondottakat, hogy amikor sötét lesz, nem lehet egyszerűen megjújtani egy világítást, majd újra elrejteni, hogy sötét maradjon, hanem ha már meg kell gyújtani a világítást, a világosságot, akkor annak a célnak az érdekében kell megtenni, amelyre el lett rendelve, nevezetesen a helyiség megvilágítására. És ha sötétség borítja a földöt, és homálya népeket, és Isten az ő kegyelméből, az ő gyülekezetében, az ő házában meggyújtja a világosságot, akkor az a fény nem szabad újra elrejtve legyen, nem kerülhet az asztal alá, sem a véke alá, hanem mindenkinek fel kell ragyogjon, akik a házban vannak. Ismerem azt is mondani, hogy mindazok, akik Isten házában vannak, megvilágosodnak ezekben a napokban. Éppen az által, a fény által, amelyet Isten az ő kegyelméből megajándékozott, amely jel Isten az ő kegyelméből megajándékozott. Tehát itt azt mondja az íge, ti vagytok a világ világossága. És akkor észrevesszük, hogy ez a kifejezés milyen összefüggésben áll. Nevezetesen azzal, hogy egy világító test meg legyen gyújtva, amely aztán a gyertyatartóra legyen állítva, hogy mindenkinek, aki a házban van, ajándékba adja ezt a megvilágosodást, ezt a világosságot vagy fényt. Én szívemből hiszem, hogy Isten így tett a mi napjainkban. Ő világosságot adott a sötétségben, felfedte, ami rejtve volt, megértést adott ahhoz, ami korábban nem volt megérthető. És teljes hitben elmondhatjuk, hogy a megváltás történetében is minden egy terv szerint zajlik le, nevezetesen Isten terve szerint. Ebben sem késik Isten soha. Én tudom, én is szeretném, hogy a dolgok gyorsabban alakuljanak, hogy már is öröm és újongás legyen Isten házában. De hadd járjunk ebben a világosságban, amellyel Isten megajándékozott bennünket, az ő ígéjének és az ő akaratának kinyilatkoztatása által a mi időnkben. Türelmesen kitartani, ahogy Jób is kitartott, amíg az Úrnak tetszésére van, hogy megadja a teljes visszaszolgáltatást, és mindannyiunkat újra megáldjon, és mások áldásává tegyen. A mi Istenünknek van egy terve, egy üdvösségi tanács határozata, amelyet végrehajt. Annak idején volt egy Jése, akit oda küldött, ahol a földi kenyér, a földi élelem elfogyott, vagy fogyóban volt. Napjainkban elküldött egy Jést, hogy a megfelelő időben táplálékot adjon nekünk, hogy életben tartson ezzel minket a szellemi éhínség ide alatt, mert így van megírva az Ámos próféta könyvében, hogy jönnek napok, amikor Isten egy éhínséget küld a földre, nem víz és kenyér után való éhséget, hanem az Úr ígéjének a meghallgatása után való éhséget. Én nem akarok ítélkezni, csak az igazságnak megfelelően mégis elmondani, hogy manapság két irányzat létezik. Az egyik, amelyik azt akarja hallani, ami a fülnek tetszik, a viszketése után. A másik pedig az, ami a szívnek tetszik, a hamisítatlan, tiszta ígét akarják hallani. Hol érezzük azt, hogy néha meg kellene vakarnunk a fülünket, vagy megérintik a mondottakat a szívünket? Van egy szellemi éhség, amelyet Isten kielégíthet? Hadd foglaljuk össze a Jakab 5-ben, az Isten embere leírta az új szövetségben, hogy Jés egy olyan ember volt, mint mi, és imádkozott, és Isten meghallgatta az imádságát, és az imádsága szerint cselekedett, mert a Szent Szellem ihletése által imádkozott. Higgyétek el nekem, hogy mi is, nekünk is lesznek imádságaink, amelyekben megkapjuk a Szent Szellem ihletését. És amikor az imádság véget ér, ki fogjuk mondani, amit Isten a Szent Szellem által az imádságban sugalt nekünk, és aztán úgy fog történni, ahogy akkor is történt. Az új szövetség még több fényt vetített az Ótestamentumra. Így is nem egyszerűen azt mondta, hogy így vagy amúgy legyen, hanem imádkozott, és imádságban ki lett nyilatkoztatva neki, hogy minek kell megtörténnie, és azután beszélt, és azt mondja, kivéve az én szavamra. Viszont előzőleg már tájékoztatva lett, az ő szava Isten szava lehetett. Ő volt az Úr szája, Isten rajta keresztül beszélt. És ez az a kapcsolat, amelyet Isten manapság az ő gyülekezetében létrehoz. Az ő szava a mi szavunk, az ő gondolata a mi gondolatunk, az ő útjai a mi útjaink, az ő cselekedetei, a mi cselekedeteink, az ő műve, a mi munkánk, ami teljes egységét teremt Isten és a gyülekezet között, azért, hogy a kapcsolat újra meglegyen, helyreálljon, hogy Istenben vedhetjük bizodalmunkat, ami a csodákat illetik. Hiszen Isten nem változik, hanem örökké ugyanaz marad. Ő megsorozza a lisztet, az olajat, a kenyeret. Ő megtehette, hogy Izrael népének még a ruhái se kopjanak 40 év alatt el. A legcsekélyebb mértékben sem koptak el. 40 év, ugyanaz a ruha, ugyanazok a cipők, ugyanaz az öltöny, nem kellett cipész, nem kellett szabó, mindannyian munkanélküliek voltak, mert nem volt mit tenniük. Az Úr megőrizte őket, az Úr stabilitást adott mindenben. A mi Istenünk egy mindenható Isten. Itt a földön végrehajtja, amit elhatározott magának. És hálával vallhatjuk, hogy kegyelemből az ő népéhez tartozhatunk. Hogy az ő házát alkothatjuk, hogy megértettük, milyen jelentősége van a gyertyatartónak, és hogy az Isten által nekünk megvilágosodás a gyertyatartóra tartozik. Azért, hogy mindazok, akik a házban vannak, Isten házában vannak, azok felismerjék, hogy van valaki, aki a hét aranygyertyatartók között jár. Hogy létezik valaki, akinek szava érvényes az ügyülekezetében. És mi őszintén és valóban azokhoz számíthatjuk magunkat, és az özvegyel együtt elmondhatjuk, hogy most már felismerem, most már tudom, igazán tudom, hogy Isten ígéje a te szádban szava hihetően igaz. Mennyien prédikálnak ma Isten ígéjéről? A múlt héten megkaptam az Enciklopédia Britannica évkönyvét, megvan az egész sorozaton belőle, és ott a katolikus egyház a nagyszerű evangelizációról beszél 2000 évig. Nem a 2000-ig. Ugyanazok a fogalmak, evangelizáció, evangelizálni, mindenhol használva vannak. Én már tudtam, hogy nagyon sokan vannak a karizmatikus mozgalomban, és ott fekete-fehéren le van írva, 353 millióan vannak, amennyiben jól tudom. A kereszténységben a római katolikusok után a második legnagyobb mozgalom, amely most az egész világon pünkösdi karizmatikusokból tevődik össze. Számok, amelyeket lehetetlennek tartanánk, de most egy olyan műben vannak leírva, amely világszerte mégis elismert. Szeretteim, és itt eszünkbe jut az íge, hogy a végén a dolgok olyan közel lesznek egymáshoz, hogy lehetőleg, lehetőség szerint a kiválasztottak is meg lennének tévesztve. Csak hogy ez nem lehetséges, mert a kiválasztottak Isten ígéjének egy része, ők hisznek, ahogy az írás mondja, a világosság ragyog nekik a sötétségben, a világosság a gyertyatartóra lett állítva. Mi valóban nem egy emberre vagy egy mozgalomra tekintünk, hanem az Úrra tekintünk, és arra, amit az ő ígéje szerint a mi napjainkban tesz, vagy végez. Testvéreim, az idő, amelyben élünk, komoly. Nap mint nap átéljük a hírek, csak amúgy hullámzanak, mindig van valami új, amit egész Európáról tudatosítani lehet. Már megvan a pontos időpont is, amikor az EFTA országok és az Európai Unió egyesül. 92-ig mindennek le kell zárulnia. Egy egyesült Európa minden egy fő alatt egy európai nagy ház. A bibliai profécia megvalósul, igen, beteljesül a szemeink előtt. A történelem követi a maga útját. Lehet, hogy titeket, szeretett svájciak, ez nem érint annyira, mint minket, de aki átélte, mit jelentett a felosztás, az örülhet, hogy most már más lett a helyzet. De ki hitte volna, hogy ez lehetséges? Hogy a kunyhót másképp nem lehet nevezni a Checkpoint Charlie-nál, az átkelő helyet mindazok számára, akik nem voltak vagy nem német állampolgárok, ami eddig érvényes volt, ahol mindenki átmehetett, franciák, amerikaiak, angolok, mindenki, mindenki. A kunyhót Washingtonba szállították, emlékbe egy múzeumba helyezik. Az idők mind elmúltak, a hidegháború véget ér. És ez megemlékeztet engem 1961. augusztus 13-ára, amikor a tankok felvonultak mindkét oldalon, itt a szövetségesek, ott az oroszok. 3 napig egymásra célozva álltak, és senki sem tudta, mi fog történni a következő pillanatban. Tegnap előtt Sevárdnádze azt mondta, 1/2 évvel a megállapodás után minden csapat kivonható innen. Mi volt ez? Azért kellett így történnie, hogy létrejön egy egységes Európa, mint az utolsó hatalom, ahogyan azt Dániel próféta és a Jelenések könyvében is le lett írva. Nos, nem is akarunk túlságosan belemenni ezekbe a dolgokban, de ha a politika beleillik a bibliai proféciákban, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ilyen politikát sem, akkor fel kell ismernünk az idők jeleit, és meg kell állapítanunk rajta, hogy a fejlemények milyen messzire fejlődtek. Isten az Úr mentse meg, ami elveszett, gyógyítsa meg, ami beteg, mutassa meg magát az ő népének, hívja ki az utolsókat, mert a mi Urunk eljövetele nagyon közel van. Senki sem tudja, mennyi időnk van még, de mindenki tisztában legyen azzal, hogy kik meg kell vásárolnunk az időt, és jól fel kell használnunk, hogy eljuttassuk az utolsó ígeüzenetet az embereknek, hogy ne legyen kifogásuk, hallgathatják vagy sem. Ez egy saját jellegű döntés, amelyet mindenki magának kell meghoznia Isten előtt. A mi feladatunk az, hogy hirdessük, hogy ők hallgatják vagy sem, nekik tudniuk kell, hogy ebben az időben volt egy isteni ígeüzenet, igenis, és ezt szeretnénk eljuttatni mindenkinek, minden népnek, minden nyelvhez és nemzethez. Soha ne habozz sötét percekben, soha ne kételkedj Isten ígéjében, amit ő mond, az beteljesedik. Te csak higgy, higgy, továbbra is higgy. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Uram, mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében szívből köszönjük a Te jelenlétedet. Te vagy az Ábrahám, az Izsák és a Jákob istene, az Iés istene, a Mózes istene, a Pál apostol istene, a Brenhem testvér istene, Te vagy a mi Istenünk, az egyetlen Isten, aki létezik. Köszönjük neked, hogy ma itt vagy közöttünk jelen. Mi hisszük, hogy a te szavad nem tér vissza üresen, mert tudjuk, hogy igaz, szava hihető, és nem térhet vissza üresen, hanem mindazokban, akik hisznek benne, elvégzi azt, amire te elküldted. Te ma is sokat sithatsz, csodákat tehetsz, minden módon. Hálát adunk neked azért, és kérünk téged, hogy most is így legyen a názáreti Jézus Krisztus nevének ereje által, és Isten ígéjének hatalmával, az annak a Szent Szellem erejével, és ezt mindezt Jézus nevében. Hadd legyen Isten minden egyes szava igazolva számunkra, rajtunk visszaigazolt üdvös tudat, hogy Jézus az enyém. Uram, hálát adunk neked közösen, hogy világosságot adtál az estvének idején, és hálát adunk neked, hogy ezt a világosságot a gyertyatartóra lett állítva, azért, hogy mindazok, akik a házban vannak, megvilágosodjanak, és lássák az útat, amelyen járniuk kell. Ó, Istenem, a te kinyilatkoztatott szavad fényében hadd járjunk. Legyen meg a te útad, a te népeddel ezekben a napokban. Távolíts el minden kétséget, minden habozást, minden hitetlenséget, hogy elhallgattassuk a hitetlenséget a te néped között, a te neved tiszteletére és felmagasztalására. Igazold vissza a te ígédet, és köszönjük, hogy megtetted. Magasztaljuk a te szent nevedet. Köszönöm neked már most, hűséges Istenem, hogy tanúságtételeket fogunk hallani arról, amit ma ezen a helyen tettél. Halleluja! 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 Mi hisszük, hogy te a mindenható Isten vagy, és ma közöttünk vagy. És tanúbizonyságot tettél magadról, mint a mindenható. Te minden körülmény, minden szükséghelyzet, minden betegség felett állsz. Ó Istenem! És ott, ahol nekünk nincs megoldásunk, ott kezdette el megmutatni a te dicsőségedet, visszaigazolod a te szavadat és a te hűségességedet. Tudjuk, hogy kiben hiszünk. Te benned a feltámadott, és ismét eljövő Úrban, ami megváltunkban. Téged tisztelünk, és te vagy az, aki dicsérünk. Az Ó Testamentum Jáveja, az Új Testamentum Jessuája. Egy Úr, egy hit, egy keresztség. Ó Uram, emeld fel a te tekintetet felettünk, és add meg nekünk a te áldásodat, és a te békességedet. Ajándékozz meg pozitív gondolkodással, hitben, pozitív beszéddel a hitben, Uram. Hogy a hitetlenségnek, ó, Uram, te kinyilatkoztattad magad, imádunk téged, légy velünk, hogy a hitetlenséget befogjuk a száját. Mint Pál apostollal, aki azt mondhatta, én hiszek, és ezért beszélek. És mint Zakariásnak fogd be a szánkat nekünk is, ha hitetlenségben szólnánk. Aztán ne engedd meg, hanem oldd meg a nyelvünket, ha hitben mondjuk ki Isten ígéreteit, hogy tiszteletet adjunk neked az élő Istennek. Uram, Ábrahámhoz hasonlóan mi is úgy nevezzük a még nem létező dolgokat meg, mintha már léteznének láthatóan előttünk, mert feltekintünk tere át a láthatatlanra, mintha látnánk téged közöttünk járni. Halleluja! És a te szavadat szavahihetőnek igazoljuk. Uram, emeld fel tekintetedet egész Európán, az egész föld kerekségén, még egyszer, ó Istenem, még egyszerem. És adj telj hatalmat a te gyülekezetednek az utolsó szolgálatra, amelyel megbíztál, megbízol bennünket. Te megáldottál már is bennünket, a te szavadat visszaigazoltad. Úgy fogunk így tovább vonulni, neked tiszteletet adva a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen!